Szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Az 57. Zsoltárt szeretném, hogyha együtt olvasnánk. Ami Dávid Zsoltára, az van ide írva, hogy Dávid miktámja. Ha valaki tudja, mi az, hogy miktám, akkor ne rejtse véka alá, mondja el nekem is majd, hogy mit jelent ez a miktám. Jó, hát, ha valaki utána nézett. Én utána néztem, de kíváncsi vagyok esetleg, hogy valakit még érdekelte ez valaha is, hogy mi ez a miktám. Igen. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem, emberek között, akiknek foguk dárda és, nyilak, nyelvük pedig éles szabja. Magasztaltassá fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedt, vermet ástak én előttem, de ők estek abba. Kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. Serkenj fel, én dicsőségem, serkenj fel, te lant és hárfa, hadd költsen fel a hajnalt. Hálát adok neked, én Uram, a népek között, és zengedezek neked a nemzetek között, mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön, legyen a te dicsőséged. Na hát ez a Zsoltár van most itt előttünk, Dávidtól, ezt jegyzi fel az ige. És a miktám, én amit úgy nézegettem, tessék, na ez az egyik, igen, de gyakorlatilag... Senki nem ért egyet a másikkal, hogy ez mit jelent. Tehát, amit én néztem, vagy volt valaki, aki egy jó pár bibliafordítást, egy jó pár ilyen szómagyarázatot, meg enciklopédiát átnézett, és hogy 7 vagy 8 féle jelentése van, amelyiknek közük nincs egymáshoz. Úgyhogy hát lehet, hogy úgy fogunk meghalni, hogy ezt nem fogjuk megtudni, hogy ez mit jelent. Lehet, hogy nem is olyan lényeges, de mondjuk egy bizonyságtétel, annak van értelme, mármint most már elolvastuk ezt a Zsoltárt, és ugye ez olyan, mint egy bizonyságtétel. Olyan, mint egy bizonyságtétel. Van, aki azt mondja, hogy a miktám aranymondást jelent. Aranymondást. Tehát, igen, és még sok minden mást. Szerintem maradjunk a bizonyságtételnél, mert az én szívemben is az van, hogy hát mi más lenne ez Dávid részéről, mint egy kitörő bizonyságtétel. És ez elég éles ellentétben van azzal, hogy milyen körülmények között született ez a szívében meg. Valószínűleg nem akkor írta ezt a Zsoltárt, amikor azokban a körülményekben volt, hanem később fogalmazódott meg vele, vagy mint ének később fogalmazódott meg mint dallam is valószínű, hogy aztán utána jött ez létre, de és akkor most nézzük csak meg, hogy hol is volt ez a Dávid, amikor a szívében ilyen gondolatok fogalmazódtak meg. Dávid miktámja, amikor Saul elől a barlangban menekült. Na hát erre nem számítottunk. Hát hogy is lehet ez? Nagyon kemény helyzetben volt Dávid akkor, nem csak akkor, egészen a felkenetése utántól, ugye még félig gyerekként kente fel Sámuel az otthonában Dávidot királlyá, és aztán azért ennek azért elment a híre. Elment a híre, és aztán történtek ott dolgok is, amikor már azért ifjúkorba került Dávid. Hát egyrészt legyőzte Góliátot, ami azért elég széles körben elterjedt annak híre, gyakorlatilag mindenki tudott róla, hogy Dávid, a kis pásztorfiú, a hatalmas filiszteus Góliátot legyőzte, Isten segítségével győzte le, és miközben az izraeli hadsereg ott statisztált neki, a királyával együtt. Aki persze történetesen Saul volt. És hát Saulba ez biztos nem keltett jó érzéseket Dávid iránt, és hát főleg azután, hogy elkezdték a népben is, ugye, tehát a nép között is hirdetni, meg mondogatni, hogy Saul megverte az ő 1000-ét, Dávid meg az ő 10000-ét. Tehát ez ilyen közmondás szinten mozgott a nép ajkán, és hát ez megint csak Saulba felment a pumpa, gyakorlatilag, és onnantól kezdve gyűlölte Dávidot. Irigykedett rá, gyűlölte, meg akarta ölni, tudjuk, hogy többször is megpróbálta. Dávid elmenekült, tehát nem vette fel a kesztyűt, hanem elmenekült, és a menekülésének az egyik állomása ez, amikor az Engedi pusztának az egyik barlangjában keresett menedéket az övéivel együtt. Mert körülbelül olyan pár száz embere volt Dávidnak. És ekkor, tehát ilyen körülmények között, egyszer csak, hát elkezd könyörögni persze, úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, benned bízik az én lelkem. Tehát mint egy úgy biztatja magát. És ez az első tanulság, hogy a próbák bennünket se kímélnek, bennünket se kerülnek. Az élettel járnak dolgok. Nem barlangba kell menekülnünk, de teljesen más, mindegy, akár betegség, akár családi gondok, sőt, tragédiák is történhetnek velünk, munkahelyi problémák, vagy egyszerűen valami, ami miatt nehéznek érezzük az életet. És nézzük meg, hogy mit csinál Dávid. Istenem, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem. Egyszerűen elkezdi nevelni magát. Tehát elmondja Istennek, hogy az ő lelke benne bízik. Tehát minthogyha azt mondaná, hogy bízz az Úrban én lelkem. Ebben ez is benne van, hogy önmagát ösztönzi, hogy hello, vigyázz, lenevedd a célról a szemedet. Itt van most a barlang, hideg van, kosz van, csepeg a víz, Saul katonái halára keresnek, gyötörtetem 1000-rel, de benned bízik az én lelkem, Uram. És ezt kimondom. És milyen fontos, ezért fontos kimondani imádságban ezeket a dolgokat. Nem azért, mintha Isten ne tudná azt, hogy kiben bízok én, mert ismeri a szívemet. De az, hogy ezt kimondom, ezzel mint egy inspirálom magamat is erre, hogy na így legyen akkor. Ha már így van, akkor legyen így. Ha így van, akkor legyen így. Akkor én lelkem, bíz az Úrban. És aztán ez átcsap egy ilyen magasztalásba, dicsőítésbe. Többször is a Zsoltár folyamán, 6. versben, magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten. Mind az egész földön, legyen a te dicsőségednek. És akkor megint visszatér, hogy lenéz a körülményeikre, hogy hálót vetettek ellenem. De aztán megint vissza, hogy kész az én szívem. Ha kész, akkor legyen kész. Ha ezt énekled, akkor legyen is úgy. Kész van az én szívem, ó Isten, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. És ez nem valahogy úgy van Dávid szívében, hogy ilyen fogcsikorgató, kész az én szívem, Uram, mindennek ellenére kész az én szívem, vagy ilyen szomorú, ilyen letargikus, hát kész van a szívem, kész van, hanem úgy, hogy hallottam én ezt az éneket, ebből született egy olyan ének is, ami nem Dávid éneke, de ezzel a szöveggel én szeretném, hogyha ezt elénekelnénk, legalábbis én elfogom, aztán, hogyha valakinek ismerős lesz, az nyugodtan kapcsolódjon be, jó? Ami, ahogy én hallottam a YouTube-on, egy elég jó pörgős ének. Én se így ismertem, de egyrészt a dallama is ilyen ugráló, mint hogyha tényleg ugrándozna az ember, miközben énekel, másrészt meg egyébként is úgy serkent a készségre. Tehát kész az én szívem, uram, néked zeng a dalom, előhát, hárfa, lant, hadd keltsem fel a hajnalt. Tehát ez ilyen nagyon ilyen inspiratív ének, főleg ha látom majd, kicsit elébb jövök, és akkor más is látja. Kész az én szívem, uram, néked zeng a dalom, előhát hárfalan, hadd költsem fel a hajnalt. Szent az Úr, jó az Úr, életem a népek között, mert az ő hűsége felhők ígér. Még egyszer előről. Kész az én szívem, uram, néked zeng a dalom, előhát hárfalan, hadd költsem fel a hajnalt. Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, mert az ő hűsége felhőkig ér. Van még másik verszaka is, de most ezt egyelőre. Hát ugye milyen ilyen ugrálós dallama van, hát jó, Dávid nem így írta valószínű. De aki a szövegben ezt érezte, az meg így írta meg, és megmondom őszintén, nem áll távol tőlem ez a hangulata ennek az éneknek. Nem barlangba érzi az ember magát, amikor ezt az éneket énekli. És itt pont ez a cél, ez az egyik célja Isten dicsőítésének. Nem negligálja a körülményeket, mintha azok nem lennének, hanem felülemelkedik rajta. Mivel, hogy Isten is fölötte van a mi körülményeinknek. És oda emeli a lelkem ő hozzá. Tehát lehet úgy menekülni a helyzetünktől, hogy ignorálom a helyzetet. Tehát mintha nem lenne nehézség, mintha. Egyébként mondják, és így is van, hogy a gyász feldolgozásnak is van egy ilyen szakasza, amikor úgy csinálok, mintha nem történt volna semmi. És aztán folytatódik további szakaszokkal, és ez a léleknek egy természetes megnyilvánulása, úgyhogy nem ez ellen kell küzdeni, viszont a Zsoltáros szerint el kell jutni addig, hogy fölülemelkedek a körülményeimen, és föntről látom magamat is, meg azt is, ami velem történik. Az ő szemével látom. És ezt úgy tudom elérni, hogyha el tudok jutni odáig, hogy ilyen barlangi, idézőjelben mondom most, barlangi körülmények között is kész a szívem dicsőíteni az Urat. Ez biztos, hogy nem megy egyik pillanatra a másikra. Ez Dávidnak nem az első Zsoltára valószínű. Hát egyrészt azért nem, mert már korán kezdte. Tehát ő még birkapásztor korába kezdte el a Zsoltárírást, úgyhogy míg vitéz lett, addigra már egy pár Zsoltárral tele volt a zsebe. De nem csak Zsoltárral, hanem a szíve is tele volt Isten dicsőítésével, ismerte az Urat, tudta már, hogy milyen út vezet odáig. És Hát nem tudom, én biztos, hogy összeroppantam volna akkor a terhek nyomására, mint amilyenben ő volt, de ő pedig már addigra megtanulta azt, hogy tud Istenhez emelkedni, vagy inkább úgy mondom, hogy Istenben elrejtőzni. És ez lenne az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy tanuljunk meg elrejtőzni az Úrban. Igen. Van egy másik igyekezet is, ami úgy az ember természetéből adódik, ami nem elrejtőzés, hanem rejtőzködés. Arra gondolunk akkor, hogy például Ádám mikor kezdett el rejtőzködni? Ugye a bűne után, nem csak Ádám, hanem Éva is, elbújtak Isten elől. Addig el se tudták képzelni, vagy egyáltalán eszükbe se jutott ez, hogy bújkáljanak Isten elől, nem is lett volna értelme, hát ismerték Istent, tudták, hogy előle nem lehet elbújni, és mégis olyan érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy elrejtőztek, elbújtak tőle. És ez a rejtőzködés, ez úgy bennünk van, Isten elől. Sokféle útja, módja lehet ennek egyébként. Valaki a nagy hangja mögé rejtőzködik például. Emberek elől. De Isten elől is lehet harsány dolgok mögé rejtőzni. Tehát úgy bújok el, hogy közben pedig tele torokkal. Vagy dicsőítem, vagy prédikálok, vagy imádkozok. És közben pedig ez mind eszköz a kezemben arra, hogy rejtőzködjek. Nem elrejtőzzek, hanem rejtőzködjek. Nem tudom, ha tudjuk, hogy ha érezzük a kettő között a különbséget. Az elrejtőzés az mit jelent? Egy biztonságot jelent. Hol? Hát Istenben. A rejtőzködés az pedig egy bizonytalanságot, egy félelmet jelent, ami miatt rejtőzködöm. Mert vagy tudatosan, vagy tudatalat tudom, hogy mi várna rám, vagyis sejtem, gondolom, hogy mi várna rám, hogyha rám találna Isten. És sokan ettől félnek, hogy Isten rájuk talál. Mitől félnek? Hát leginkább attól, hogy azt az életet, amit addig éltek, azt fel kéne adni. És annyira hozzájuk nőttek szokások, kényelem, akármi, ami a bűnnek a következményei, hogy attól félnek, hogy azt nagyon nehéz lenne feladni. És ez igaz is. Nem, hogy nehéz, az lehetetlen. Lehetetlen. De az is igaz, hogy ami embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. A megtérés itt kezdődik, hogy beismerem, hogy egy lehetetlen vállalkozás. Kívánnék megszabadulni önmagamtól, a bűneimtől és annak következményeimtől, bűnömtől és annak következményeitől, de nem tudok. Uram, én itt el fogok pusztulni, hogyha ez így marad, könyörülj rajtam. Na, itt kezdődik a megtérés. És erre jön az Úr. Mert akkor én nem máshol vagyok, mint a kegyelem királyi székénél. Ha eddig eljutottam, akkor pont ott vagyok, ahonnan a kegyelem árad. És erre az én életemre, én helyzetemre semmi más megoldás nincs, csak Istennek a kegyelme. Azt mondja, hogy értelek, ismerlek, és most azt kapod, amit nem érdemelsz. És állj fel. És megajándékoz egy új élettel. És ez az újjászületés. És innentől kezdve az övé vagyok. Gyermeke vagyok. És kész a szívem dicsőíteni őt. És igazából ehhez az úthoz, hogy ezen átmenjek, ehhez hit kell, ami kezdetben nincs meg bennem. Ez is ajándék. Őtőle kapom. És ahhoz is hit kell, hogy ezt elhiggyem, hogy kapni fogom. Tehát valami titok lappang itt, amit nem tudunk megérteni, csak így botladozva, ahogy én is beszélni róla, valahogy körbe járni, amikor Isten cselekszik, az számunkra egy titok. És a megtérésben, az újjászületésben ő cselekszik. Ő az, aki az akarást munkálja bennünk, ő az, aki a véghezvitelt munkálja bennünk, és ennyi. És amikor már túl vagyok ezen, akkor látom, hogy hát tulajdonképpen én nekem alig kellett itt valamit tennem. Uram, köszönöm neked. Köszönöm. És tényleg sokkal jobb, mint előtte volt. Hogy miért ragaszkodtam én az előző dolgaimhoz? Amikor az az élet, amit te adtál nekem, ennek nincsenek határai ahhoz képest. Hát olyan gazdagságod van, amit én elképzelni nem tudok. És te azt mondod, hogy ezt mindent nekem adod. Na gyerünk, térképezzük fel. Gyerünk, kész az én szívem dicsérni téged. Akkor menjünk együtt tovább. De nem, sokszor ehelyett rejtőzködünk. És ez nem jó van úgy, így. Fel kéne ezt váltani azzal, hogy rejtőzzünk el ő benne. Vállaljuk azt a biztonságot, amit ő nyújt nekünk. Az igében, a Bibliában van több ember, aki így elrejtőzött, tehát Ádámot már említettem, még Zákeus szeretném megemlíteni. Emlékszünk talán a történetre. Zákeus egy vámszedő ember, sőt a főnökük volt a vámszedőknek, akik utált egész Izrael abban az időben, amikor Jézus a földön járt. És ez a Zákeus egy nagyon kíváncsi ember is volt. Hallott már Jézusról, és azt mondja az ige, hogy kíváncsi volt rá, hogy vajon ki ez a Jézus. Viszont nem tudom, hogy miért, az emberektől való félelemből-e, vagy csak egyszerűen, mert még rejtőzködni akart egy kicsit, fölmászott egy fára, és onnan várta, hogy Jézus a tömeggel együtt megérkezzen Jerikó városába. És ez a fa, ez egy tökéletes rejtekhelynek bizonyult a számára. Ez a fa, amire felmászott, ez egy olyan fa volt akkoriban, ami eperfügefa, vagy eperfügefának mondják, ilyen hatalmas nagy fát kell elképzelni, írtózatos nagy lombkoronával, nagy levelekkel, hát ennél jobb nincsen. Vastag ágakkal, biztonságos, nem lehet róla csak úgy leesni. Jó, mint egy fotel, onnan nézhette szépen az előadás Zákeus, és közben őt pedig nem látták a nagy levelektől. És kivéve Jézust persze, akiről feljegyzi az ige, és ő is mondja, hogy nekem itt kell, most a te házadnál kell megszállnom. Ő már régen tudta, hogy kit keressen azon a fán, meg is szólította a nevén. De minden esetre sokszor igen, viselkedünk úgy, mint ez a Zákeus, hogy már egy kíváncsiság van bennünk az Úr Jézus iránt. De még nem tartunk ott, hogy átadjuk magunkat neki. Bizonyos távolságból szeretnénk szemlélni a dolgokat. És úgy gondoljuk, hogy nekünk ez is elég. Hiszen hát tapasztalatot szerzünk arról, hogy kicsoda ez a Jézust. Mit tesz? Halljuk, hogy mit mondanak az emberek. Látjuk Jézust, ahogy forgolódnak körülötte, azok, akik ott vannak a közelében. Hallunk Bartimeusról, akit meggyógyított az úton, egy vak embert. Ugye ez már közvetlenül utána történnek ezek az események. Tehát sok mindent hallunk, sok mindent látunk, sok mindenkit megismerünk, vagy megismerünk ott Jézus közelébe, talán még magát Jézust is megismerjük, csak közben mi kimaradunk az egészből. Nincs személyes kapcsolatunk vele. Ahhoz elég jó távol vagyunk, hogy biztonságban legyünk tőle. Mert félünk tőle. Mert hogyha odaér lépne hozzánk, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mindent kérne. Mert ő mindent vagy semmit alapon dolgozik. Tehát vagy az egész életünket odaadjuk neki, vagy nem tudja használni semmire. A felét azt nem tudja használni semmire. Csak az egészet. És ő odalépett Zákeushoz is. Mire Zákeus szépen hamar lecsusszant a fáról, és befogadta Jézust a házába, és valószínűleg a szívébe is, mert a Jézus szavai erre következtetnek. És Zákeusnak a cselekedetei is ezt húzzák alá. Úgyhogy rejtőzködés. És persze vannak szép számmal az igében olyanok is, akik nem rejtőzködtek, hanem elrejtőztek az Úrban. Dávidról már olvastunk. Legyen még itt előttünk Dániel példája. Dánielnek a történetét valószínűleg szintén ismerjük valamennyire legalábbis. Ugye Dániel egy fiatalember volt, többet magával, akiket a babiloni király elhurcolt, amikor az Izrael fogságba került, és Babilóniában élték az életüket, és hát ott egy teljesen idegen kultúrában, idegen szokások között, idegen emberek között, idegen uralkodóval, és ők már eleve egy határt szabtak. De szerintem nem, valószínűleg nem minden izraelita viselkedett így, de ők valami miatt a szívünkben levő hit, Istenbe való bizalom, ez természetesen hozta magával, hogy elhatározták, hogy nem fertőztetik meg magukat azzal az étellel, amit a király asztaláról számukra biztosítottak. Hogy ez milyen étel volt, azt igazából az ige nem írja, de valószínű, hogy valamilyen tisztátalan étel lehetett. És tehát ez volt az első olyan információ, amit az ige közöl velünk, arra vonatkozóan, hogy Dávidék vagy Dánielék elkülönültek, de egyszer mind el is rejtőztek. Tehát elkülönültek és elrejtőztek. Néha szükségünk van erre. Valamikor biztat bennünket az ige, hogy legyünk jelen a körülöttünk levő világban. Hát például csak az evangéliumot csak úgy tudjuk átadni, hogyha ott vagyunk az emberek életében. Találkozunk velük, beszélgetünk velük. De van, amikor szükség van erre az elkülönülésre, és egyben elrejtőzésre is. Hiszen Dánielék nem a saját erejükből voltak erre képesek, hanem Isten adta ehhez az erőt, de ezt úgy kapták meg, hogy ők, hát csak ezt tudom mondani, ezt a szót, elrejtőztek ő benne. Tehát ő volt az erejük forrása, ővel szoros kapcsolatot ápoltak egymással is, tehát ott volt ugye négy férfi ember, akik szoros közösségben voltak egymással, ma talán így mondanánk, elrejtőztek és elkülönültek. És aztán ez többször is megnyilvánult, ez a dolog. Például, amikor Dániel annak ellenére imádkozott napjában háromszor, nyitott ablaknál, hogy az uralkodó egyenesen megtiltotta, hogy máshoz könyörögjön akárki is a birodalomban, kivéve a bálvány, vagy ő, nem tudom most pontosan, hogy mi volt éppen a szabály, hogy a bálvány előtt kellett leborulni, vagy az uralkodótól lehetett csak kérni valamit. Na, de Dánielnek ez teljesen mindegy is volt, mert ő továbbra is egyedül az ő Istenéhez imádkozott. Tehát itt is, miről van szó? Egy elkülönülés, ugyanakkor meg egy elrejtőzés, egy beburkolózás, egy teljesen biztonságban érezte magát Dániel. Abban nem vagyok biztos, hogy amikor emiatt az oroszlánok verbébe dobták, akkor is biztonságban érezte magát. De ezzel kapcsolatban meg az a tanulság, hogy meg kell tanuljam azt, és meg kell tanuljuk azt, hogy, hogy ne azok az érzések irányítsanak bennünket, amik a körülményeink átéléséből fakadnak. Most azért állok meg egy kicsit, hogy próbáljuk elképzelni azt a helyzetet, hogy Dániel zutty, bedobják az oroszlánok vermébe. Egy sajnálkozó király, hogy jaj, bocsáss meg, Dániel, nem, ha tudtam volna, de hát most már kiadtam a parancsot, most már nem tudok mit csinálni, puff, kész, bedobta az oroszlánok vermébe. És hát lelkiismeret furdalása volt a királynak persze, mert korán reggel azért csak megnézte, hogy mi marad Dánielből, és valószínű felsóhajthatott, amikor látta, hogy éppen és egészségesen ott ül az oroszlánok mellett, és semmi baja. Mert Isten elküldte az ő angyalát, és megóvta Dánielt az oroszlánoktól. Még egyszer mondom, nem vagyok benne biztos, hogy Dániel nem rettegett ott, vagy Dániel, jó, hát lehetne most szavakat találni. Nem rettegett, de félt, vagy izgult egy kicsit, mindegy. Mi is van, amikor félünk, van, amikor rettegünk, van, amikor csak izgulunk. Ezek érzések, amik jönnek, mennek, változnak, mint a viharfelhő fölöttünk. Isten igéje, Isten kijelentése, és az ő jelenléte az életünkben, az viszont biztos, ha az övéi vagyunk. És úgy szeretném befejezni azzal a gondolattal, illetve igével, amit Jézus a tanítványainak mond erről az elrejtettségről, és ez biztatás nekünk is, János evangélium 15. részében, amikor úgy mutatkozik be az Úr Jézus, mint a szőlőtő, és a tanítványai pedig, mint a szőlőtőn levő szőlővesszők. És aztán ebben a képben mond egy ilyet, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ő benne, és ő pedig én bennem. Micsoda érdekes elrejtettség ez. És nem tudom, észrevettük, hogy itt nem csak mi vagyunk elrejtve, Jézus is. Jézus is elrejtőzik bennünk. Tehát itt megint az a titok van, hogy Isten mindenütt jelen való, az Úr Jézus Isten, tehát ő is van hatalma mindenütt jelen lenni, de nagyon sokszor az Úr Jézus beburkolja magát a tanítványaiba. Tehát ő rajtunk keresztül van jelen ezen a világon. Az esetek többségében. Ő megtehetné, hogy rajtunk kívül munkálkodik, tesz dolgokat, de valami miatt ő úgy döntött, hogy rajtunk keresztül szeretne munkálkodni. Ti én bennem, és én ti bennetek. Nem máshol, nem másban, ti bennetek. És ez egy óriási biztonságérzet nekünk, meg egy felelősség is, hogy mi hordozzuk Jézus Krisztust, az Isten fiát, mások felé. És mit kezdünk mi ő vele? Hát az első dolog arra kérdésre válaszolni, hogy ő mit tud velünk kezdeni. Nem is válaszolni, hanem inkább késznek lenni arra, hogy ő bármit tudjon velünk kezdeni, és akkor majd mi is tudunk ő vele mit kezdeni, amikor olyan helyzetbe kerülünk, olyan szituációba kerülünk. Megnyílik esetleg a szánk, pont akkor, amikor kell, tudjuk azt mondani, amikor kell, vagy amit kell, vagy éppen hallgatni tudunk, vagy a kezünket, lábunkat használja. És mindegy, olyan természetesen történnek a dolgok, és ennek gyümölcsök az eredményei. Gyümölcsök bennünk, és megint csak gyümölcsök rajtunk kívül. Úgyhogy hát legyen a szívünknek kívánsága az, amit majd egy következő énekben fogunk énekelni, hogy rejtsen el ő bennünket, tehát tudjunk benne elrejtőzni, de ugyanakkor meg itt a legutóbbi ige egyfajta aktivitást is jelent, hogyha ő viszont elrejtőzik bennünk, akkor ez ne egy olyan elrejtőzés legyen, hogy na jó, akkor megtartunk magunknak, Jézus, milyen jó, hogy az enyém vagy, Uram, vagy milyen jó, hogy a miénk vagy, mint közösségé, és ne is legyél másé, mi szeretnénk, hogyha velünk maradnál. Jó vagyunk mi így, olyan jól érezzük egymást, már ismerjük egymást. Tudom, hogy nem így gondolkodtok, de ne is gondolkodjatok soha így. Legyen nyitott az életünk azért, mert Jézus azon keresztül akar munkálkodni. Rejts most el. Ez az ének ismerős, ugye? Akkor ezt énekeljük még el is. Itt ezzel szeretném befejezni mondandómat. Jézus, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed királyi székénél lehetünk ma délelőtt, és ebben a biztonságban hallgathatunk téged. Köszönjük elődeinket, Uram, Dávidot, Dánielt, sőt még Józsefet is, akiről most szó sem volt, akinek az élete nem volt mentes próbáktól, sőt, nagyon sok nehézséggel kellett megküzdeniük, de mind a hárman, és a többiek is teljesen biztosak voltak abban, hogy a te tenyeredben tartod őket. Benne tudtak elrejtőzni, és így tudtak nemet mondani arra, amire nemet kell mondjanak, és így tudtak előre nézni, és így tudták azt is megtenni, hogy nem az érzéseikre hallgatnak, hanem a te szavadra, és ezek mind példaképpen íródtak meg, hogy velünk is megtörténjenek hasonló dolgok. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézust, akit éltünk adtál, aki átformálta az életünket, aki a régi helyet új életet adott. Köszönjük azt, hogy van lehetőségünk arra, Uram, hogy ezekhez az emberekhez hasonlóan elrejtőzünk benned, mi is. És Uram, kérlek segíts valamit kezdeni azzal a felelősséggel is, hogy te is elrejtőzöl bennünk, és rajtunk keresztül akarsz megszólítani másokat, bemutatkozni. Kérlek, Uram, hogy készíts fel bennünket erre, teremts bennünk tiszta szívet, és újítsd meg bennünk a te lelkedet, hogy innen elmenve tényleg alkalmasak legyünk neked való szolgálatra. Magasztalunk téged, Uram, kész a szívünk neked énekelni, téged dicsérni. Amen.